Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Nyolcat jutott már az óra, vár benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok ismét. Budapestről dolgozó szobám, békés és nyugodt hajlékából. Igazából Bodrogkeresztúron is és Mádon is, ahol voltam, illetve Olaszliszkán az elmúlt nap, tegnap, ahonnan a videót kitettem, ott is minden nagyon békés volt, de közel sem volt nyugalmas. Itthon nyugalom van, béke ott is volt, mondom, itthon a béke mellett még nyugalom is van. Jó estét kívánok, szeretetek, köszöntöm Szilárdot, jó estét kívánok Zsoltnak. Remélem, hogy volt alkalmatok megnézni a Bodrogkeresztúron is, Mádon, Mádról nem mutattam most, de mindegy, mert egy hónap múlva megint megyek Mádra, és akkor majd onnan mutatok. Szóval Mádron és Olaszliszkán készült videót, ugye tegnap volt a Bodrogkeresztúron nyugvó Csoda rabbinak, Reb Shaile Keresztírernek, Steiner Jesaja rabbinak, Rebének a jorcájtja, a halálozás évfordulója. Fantasztikus élmény volt, több ezer zarándok, ultraortodox zarándok, és nem csak ultraortodox zarándok, a világ minden tájából, Egyesült Államokból, Izraelből, Angliából találkoztam, franciaországi zsidókkal találkoztam, magyar zsidókkal, szóval mi tényleg mindenhonnan a világról jöttek, ukrán zsidók, stb. Reb Shailéhez, úgyhogy ha valakinek van alkalma megtekinteni a videót, annak örülök. Sok mindenkivel találkoztam, tanulótársak közül. Nagyon örültem neki, rendkívül meglepett, hogy milyen sokan nézik ezeket a videókat, hogy a bejelentkezéseimet, rendőrök, polgárőrök, mentősök, biztonsági, védelmi szakemberek, emberek, sofőrök, konyhai személyzet, szóval nagyon sok mindenkivel találkoztam itt a tanulókörből, jó estét kívánok, örülök, ezúton is köszönöm a vendéglátást, és nagyon jól éreztem magam, és üdvözlök innen is Budapestről is mindenkit. Mit akartam mondani? Ja igen, hát a legfontosabbat. Ugye tegnap volt Reb Shaile jorcájtja, a keresztúri csodarabbi halálozás évfordulója, ma pedig, még nem ment le teljesen a nap, ma pedig ilyen hónap 5-én Yom Ha'atzmaut van a zsidó állam kikiáltásának évfordulója. 1948-ban ezen a napon a polgári naptár szerint május 14-én, a zsidó naptár szerint ijár hónap 5-én kiáltották ki a független zsidó államot. Ekkor kiáltották ki a független zsidó államot, 2000 év után először, ez az izraeli függetlenségi nap, Yom Ha'atzmaut. Ugye erről beszéltem egy korábbi videóban, talán kedd este beszéltem, Yom HaZikaron kapcsán, meg egy külön videóban is, amikor az Izrael államért elesett katonák és mártirok emléknapja után, hogy a szomorúságot hogy követi egy nagyon vidám, mégis egy nagyon vidám ünnep, Izrael függetlenség ünnep. 74 éve van zsidó állam, és ez azt gondolom, és itt ez tényleg egy mondatot, ha engedjetek meg erről, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a zsidó nép szempontjából, hanem kollektíve a világ üdvössége szempontjából is, illetve a világ békéje szempontjából, prosperitása szempontjából az, hogy van egy független zsidó állam, ráadásul egy nagyon erős zsidó állam, kicsi, de nagyon erős, katonailag, gazdaságilag, hála Istennek, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jó. És ez egy különleges nap a modern zsidó kalendáriumban, 2000 év után ismét van zsidó autonómia a Szentföldön. Az azt gondolom, hogy fantasztikus és nagyon jó hír és nagyon jó eredmény, és ennek mindannyian örülnünk kell, és ez egy különleges nap ez a mai. Oké, kanyarodjunk rá a kérdések, csak azért főként, mert az elmúlt napokban kevesebbet tudtunk tanulni. Érkezett két fontos kérdés, vagy pontosabban az egyik kérdésről még talán nem esett szó, másikról meg már sokszor esett szó, de itt talán érdemes megint iterálni, aztán rákanyarodunk a tizedik fejezet közepén járunk, utolsó harmadát kezdjük a tizedik fejezetnek, a Tánya című könyvből. Oké, az első kérdés. Önök hisznek-e rontásokban, átkokban? A zsidóság hisz-e rontásban, átkokban? Ugye ahhoz, hogy tisztázzuk azt, hogy hiszünk-e átkokban, vagy áldásokban, ugye ne csak a rosszra gondoljunk, nézzük a jó oldalát is, átoknak az ellentéte az áldás, azelőtt tisztáznunk kell, hogy mit is jelent tulajdonképpen az áldás, mit is jelent tulajdonképpen az átok, mit jelent az, hogy rontás, mit jelent az, hogy valaki megátkozik valakit. Mi történik? Az, hogy én mondok valamit valaki másra, akár jót, akár rosszat, akkor az esetleg igazzá válhatsz? Mi áll a dolog mögött logikailag? Mi áll az áldás mögött, és mi áll az átok mögött logikailag? Ezt azért érdemes tudni. Először is tisztázzuk azt, hogy különbséget kell tenni cadikok és nem cadikok között. Ugye cadikok igaz emberek, erről tanulunk a tányában. Azt mondja a Talmud, Cadik gozer, vákados baruch hume kájem, ha egy igaz ember elrendel valamit itt a földön, ha egy igaz ember valahogy rendelkezik, akkor azt Isten azonnal meg is cselekszi. Szóval ha elrendel valamit egy cadik, egy igaz ember, akkor az azonnal valósággá válik, akkor azt Isten nagyon komolyan veszi, mert a cadikok, az igaz emberek szavát Isten nagyon komolyan veszi. Szentéletű emberek szavát, a cadik gozer, vákados baruch hume kájem. Ugye ez emögött áll az, hogy például igaz emberekhez szoktunk járni, híres rabbikhoz, nagy cadikokhoz áldást kérni, hogy áldjon meg bennünket. A gyerek fordul az édesapa felé, hogy áldást adjon a gyerekének. Van, aki minden péntek este, sabbat bejövetelében megáldja a gyerekeit. Nálunk az a szokás, hogy minden Jom Kipurkor áldjuk meg a gyerekeinket. Meg hát általában nyilván megáldani a gyereket, azt mindig lehet, de formálisan Jom Kipurkor áldjuk meg a gyerekeinket. Az áldás és az átok is tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy potenciált. Tulajdonképpen arról van szó, hogyha én megáldalak téged, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az történik, hogy benned rejlik valamiféle potenciál. Mondjuk megáldalak téged azért, hogy gazdag legyél, vagy azért, hogy sikeres legyél. A gazdagságnak és a sikernek, a sikerességnek a potenciálja, az benned rejlik. Az benned rejlik most is. Azáltal, hogy én kimondom ezt az áldást, azáltal felhívom a figyelmedet. Felhívom a figyelmedet a benned rejlő potenciálra. Ugyanennek a fonákja, az ellenoldala, az az átok kérdése. Azáltal, hogyha én valakit megátkozok, vagy te valakit megátkozol, de reméljük nem fog senkit, én sem fogok senkit, de hogyha valakit az ember megátkoz, akkor tulajdonképpen felhívja annak az embernek a figyelmét a benne rejlő potenciálra. A harmadik Lubavitch Rebbének volt egy híres Cemach Cedeknek, volt egy híres mondása, Trachtgut vet Zeingut, jiddisül, így hangzik, Trachtgut vet Zeingut, gondolj jóra és jó lesz. Abból a felismerésből indul ki, abból a misztikus, haszid, kabbalisztikus felismerésből indul ki, hogy az embernek a gondolatai, az, hogy milyen attitűdöd van a világ felé, az, hogy milyen módon tekintesz a világra, pozitívan vagy negatívan, azt képes befolyásolni a tényleges valóságot, a tényleges realitást. Ugye ennek több vetülete van ennek a kérdésnek. Az egyik vetülete ennek a kérdésnek az az, hogy te valójában milyen szemüvegen keresztül látod a világot. Hogyha negatív szemüvegen keresztül látod a világot, akkor a világ az negatív is lesz. Ha pedig pozitív szemüvegen keresztül látod a világot, akkor a világ pozitív lesz. Ez az egyik vetülete annak, hogy mit jelent, hogy jóra gondolsz, akkor jó lesz. Trachtgut vagy Zeingut. A másik vetülete pedig az, hogy ténylegesen az embernek a látásmódja, az ténylegesen kihatása van a világra, ténylegesen kihatása van a környezetére. Ezt egyébként ma már egy tudományosan bizonyított tény, nem valami misztikus, ezoterikus dolog. Ez egy tudományosan bizonyított tény, hogy ha az ember pozitívan gondolkodik, akkor a pozitív gondolkodás a pozitív energiákat vonz be, ha úgy tetszik, és ténylegesen sikeresebbek azok az emberek, akik vidámak, akik elégedettek, akik nem melankólikusak, nem szomorúak, az olyan emberek, akik pozitívan gondolkodnak, azok valójában sikeresebbek is. Ez bizonyított tény, tényleg érdemes utánolvasni, nem csak zsidó forrásokban, ez egy bizonyított tény. Tehát ilyen tekintetben az áldás és az átok is valami hasonló dolgot hozhat elő. Az, hogy milyen szemlélettel, milyen szemmel tekintek a világra, és mire hívom föl a te figyelmedet, hogy te hogyan tekintsél a világra. Tehát, hogyha én megáldalak téged, vagy megátkozlak téged, akkor felhívom a figyelmet a benned rejlő pozitív vagy negatív energiára, és ezzel ezt tudom elősegíteni, előhozni. Úgyhogy igen, a Tóra, a zsidó gondolkodás igenis hisz az átkokban, és az áldásban is. Ugye, ebben a Tórában is látunk, a Bibliában látunk számos példát arra, hogy Jákob megáldja a fiait, vagy Mózes megáldja a zsidó népet a halála előtt, vagy Áron a főpap megáldja, és a papok áldják meg a zsidó népet rendszeresen, ez a mai napig így van egyébként, egy ilyen szertartása része a zsidó liturgiának. Vagy pedig találkozunk ennek a fonákjával, az átok szituációjával, például ugye Bilám történeténél, Bálám történeténél, akit felbérel a Moabita király, hogy átkozza meg a zsidó népet. Tehát az átok és az áldás kéz a kézben jár a zsidó hagyományban, egyik a másiknak a fonákja, és mind a kettő egyfajta potenciált képes előhozni a célszeméből. Ez az egyik kérdés. A másik, egy nagyon udvarias kérdés érkezett, sokszor volt erről szó, de már nagyon régen utoljára. Azt írja egy kedves tanultársunk, egy kéréssel szeretnék önhöz fordulni, szeretnék öntől egy átfogó tanítást kapni, a tanítást hallani, hogy a zsidó nép miért nem fogadja el Jézust messiásként. Engem nagyon érdekelne ez a téma, de szerintem sokunkat, illetve a tized fizetéséről, amit ma nagyon sokan félreértelmeznek velem együtt. Ez ugye köszönhető annak, hogy nincs egység ebben a témában sem a gyülekezetek között. Először is a tized kötelezettségéről írtam a Lekváris Jam blogban, ugye a Lekváris Jam az én blogom, a tized fizetés, a tized fizetés, illetve az adományozás mikéntjének a kötelezettségéről írtam a blogomban, ezt ajánlom megkeresni, ezt a bejegyzést. lekvarisjam.blog.hu a blog címe a tized fizetéssel kapcsolatban, ami Jézus elfogadottságát illeti, vagy pontosabban elfogadottságának a hiányát illeti, mint messiás. Mindig azt szoktam mondani, többször beszéltünk korábban erről a témáról, hogy ez nem egy hittérítő, ezek a beszélgetések, ezek a közös tanulások, ezek nem, itt nem hittérítő vagyok, a zsidóság eleve nem egy hittérítő, nem egy térítő vallás. Én azt propagálom, és azt szeretném, hogyha mindenki megtalálná, visszatalálna a saját hagyományaihoz, mert minden vallásnak, nem csak a zsidóságnak, hanem a kereszténységnek és az iszlámnak is nagyon mély és gyönyörű hagyományai vannak, amelyeket az ember, ha ebbe a vallásba született, akkor nagyon jó, hogyha ápol. Ezeknek a beszélgetéseknek az a célja, hogy megismertessem a zsidóság értékeit, és ezáltal felhívom a figyelmet arra, közben köszönöm Ács Lacinak, hogy bekopiszta a blogbejegyzést. Szóval ezeknek a beszélgetésnek az a célja inkább, hogy megismertessem a zsidó értékeket, a zsidó gondolkodásmódot, a zsidó gondolatvilágot, zsidó filozófiát, annak érdekében, hogy mindenki láthassa, hogy több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt, illetve, hogy a zsidóságnak van mondani valója a mai ember számára, és nem csak a zsidók számára, zsidók és nem zsidók számára egyaránt. De nagyon konkrét, és akkor ezért természetesen én szoktam kerülni a kereszténységre vagy az iszlámra vonatkozó kérdéseket, mert nem akarok senkit megbántani a hitében, mindenkinek a hitét, mindenkinek a vallását a legmélyebbekig tisztelem, úgyhogy kifejezetten nem szeretnék senki sem a keresztény megváltóval kapcsolatban, sem a muszlimok profétájával kapcsolatban, az iszlám profétájával kapcsolatban nem akarok semmi kommentárt fűzni a zsidó látásmódról, éppen azért, mert senkinek az érzékenységét nem kívánom megbántani, mindenkinek a vallását, mindenkinek a profétáit, stb. Tisztelem, és azt gondolom, hogy mindenki, és ugyanezt a tiszteletet, ha úgy tetszik, elvárom a másik vallások irányába, a zsidóság felé, vagy irányából a zsidóság felé. A zsidóság valóban nem hisz Jézus messiási mi voltában. A zsidóságnak komoly eszmerendszere van azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni a megváltás után, miután eljön a messiás, mi fog történni, és ez nem történt meg jelenleg. 2000 év óta sem lett a világ tökéletesebb, sem lett a világ jobb, tacára annak, hogy mindig fejlődik, és van, amikor és nagyon sok mindenben fejlődik, aztán van, amikor egy kicsit visszafejlődik, ilyen is volt, ugye a 20. század az nagyon sok tekintetben visszafejlődésről is szólt, vagy is szólt, úgyhogy röviden ez a véleményem. Természetesen szívesen beszélek erről részletesen, de azt gondolom, hogy egy ilyen szűkebb körben talán érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Úgyhogy ezt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani. Oké, a Tánya 10. fejezeténél tartunk, és arról beszéltünk, hogy Arról beszéltünk, hogy vannak tökéletes cádikok és tökéletlen cádikok, teljesen igaz emberek és nem teljesen igaz emberek, és a kettejük közti különbség az az, hogy a nem teljesen, nem tökéletesen igaz emberekben még marad egy kis vágy az evilági élvezetek felé. Hogy mennyi ez a kis vágy, azt mondja az Alter Rebbe, ez a szint már, mint a tökéletlen cádikok szintje, milliárdnyi szintre oszlik. Nagyon sok, több millió, vagy megszámolhatatlan mennyiségű szintje van annak, hogy ki mennyire tökéletlen cádik, ugye? Két ember nem egyforma, két embernek a vágyai nem egyformák, két embernek az elképzelései nem egyformák, úgyhogy millió színe van ennek a szürke milliónyi árnyalatáról van szó, amelyek az állati elemet alkotó négy rossz elem valamelyikéből származó apró maradék, rossz minőségének különböző fokozataiból állnak. Ugye korábban az első fejezetben beszéltük azt, hogy az állati lélek vágya, az evilági, vagy az állati lélekben rejlő rossz vagy gonoszság, az a négy alapelem, a négy fő elem valamelyikéhez kapcsolódik. Ugye a négy alapelem a zsidóság tanítása szerint is ugyanaz, mint az univerzális egyetemes tanítások szerint: víz, tűz, levegő és föld. Ez a négy alapelem, és korábban még az első fejezet végén beszéltünk arról, hogy az egyes rossz és negatív tulajdonságok hogyan köthetők valamelyik elemhez. Ugye például a lustaság, ez például a föld eleméhez kötődik, hiszen a lustaság az egy olyan dolog, amikor az ember inkább ülne a fenekén, a kanapén, és nem csinálna semmit. Ez a víz eleméhez köthető rossz tulajdonság például, vagy pedig a lobbanékonyság, a harag, a gyűlölet, ezek a tűz alapeleméből származó tulajdonságok. A békesség, a nyugalom, azok a víz, hogy olyan ember vagy, akinek békes, nyugodt a természete, ez a víz alapeleméből származó, vagy ahhoz hasonlatos tulajdonság. Tehát a tökéletlen cádikoknak, a nem teljesen igaz emberek, az, hogy mennyire nem teljesen igaz ember, ez nyilvánvalóan megszámolhatod a mennyiségű szint van ebben, abban a tekintetben, hogy milyen és mennyi rossz vagy gonosz maradt még abban az adott emberben. Ettől függetlenül, vagy ehhez emellett most az általában fog beszélni arról, hogy mennyiségben is nem csak a vágyak miensége szempontjából különbözhet a tökéletlen cádik, egyik tökéletlen cádik a másik tökéletlen cádiktól. Van, aki a fizikai élvezetekből az ételek után vágy, van, aki a szexuális élvezetek után vágyik, van, aki a nem tudom, a tisztelet, vagy a kevésség az, ami a gyengéje, mindenkinek más a gyengéje. Ebben különböző mérték van. Az a kérdés, hogy mennyi rossz tulajdonság maradt még ebben az adott tökéletlen cádikban. Az a kérdés, hogy mennyiségileg is megpróbál az általában példákat adni, és a kósersággal kapcsolatosan mond példákat az általában, és ezzel szeretném veletek ismertetni. A kóserságról sokat beszéltünk már, és most nem akarok belemenni a részleteibe, de marad most egy különleges szegmensét nézzük meg a kóserságnak, az pedig az, hogy mi van, hogyha kóser étel találkozik nem kóser étellel. Tegyük föl, van, mit tudom én, egy liter kóser húslevesem, kóser húsból kóserül elkészített húsleves, és van egy másik fazékban nem kóser húslevesem, hogy mennyi, ha valamennyi ebből a nem kóser húslevesből belekerül a kóser húslevesbe, mennyi az a maximális, ami belekerülhet ahhoz, hogy még ne legyen, ne váljon nem kóserré a kóser húsleves. Remélem, hogy tudtok követni. Tehát, hogyha, vagy mondok egy másik példát, van, nem mondok másik példát, jó lesz ez a leves. Szóval van egy adagnyi levesem, beleesik véletlenül, ha direkt teszed bele, az eleve nem jó. De ha véletlenül belekerül egy valamennyi nem kóser leves, akkor mi az a maximum, ami belekerülhet ahhoz, hogy még ne váljék nem kóserré az előbb még kóser húslevesem. És így többfajta mértéket használ a zsidó vallásjog azzal kapcsolatban, hogy mennyi tréfli, azaz nem kóser étel kerülhet a kóser ételhez, hogy az még ne veszítse el a kóserságát. És itt attól függően, hogy milyen jellegű ételekről van szó, a zsidó törvények, a halacha, a zsidó vallásjog megkülönböztet egy hatvanadnyi mértéket, illetve egy az ezerhez mértéket. Egy hatvanad, illetve van egy harmadik fontos mérték, az pedig a többség. Vannak bizonyos ételek, ahol a többség számít. Ha az 51% az ételnek kóser, a maradék 49% az nem kóser, attól még az étel kóseri válik. Még egyszer nagyon fontos, véletlenül összekeveredett ételekről van szó, nem direkt. A direkt nem lehet összekeverni az ételt. Tehát, hogy van olyan étel, és nem menjünk bele a részletekben, ez tényleg nagyon bonyolult, hogy van olyan étel, amihez a többségnek kell még mindig kósernak lenni, ahhoz, hogy az étel kóser legyen. Van, ahol 1:60 az arány, 60 liter leveshez 1 liter nem kóser leves, az még elfogadható, attól még az ételem 60 liter levest nem kell kiönteni. Jó, tehát van 60 liter kóser levesem, és véletlenül beleömlik 1 liter nem kóser leves, az, hogy hogyan ömölhet bele, azt most tegyük félre, ez egy teoretikus vagy hipotetikus kérdés, de nem feltétlenül csak gyakorlatban is előfordul, nem tudom hogy pontosan, hogy hogyan, de tegyük föl, 60 liter levesbe, kóser levesbe beleesik 1 liter nem kóser leves, attól még az a kóser, az a leves fogyasztható, így van 61 liter levesem, aminek a 61 az arányban van a kóser, a nem kóser, ez, és ez még fogyasztható, más ételeknél 1:1000 szükséges ahhoz, hogy az étel kóser maradjon. Ezt a példát használja a Rebe, az Alte Rebe, azzal kapcsolatban, amikor a tökéletlen cádikról van szó. Mennyi az a rossz tulajdonság, ami még maradt az emberben? Hogy vannak olyanok, akik, vannak olyan szituációk, olyan emberek, akiknél a többség, ugye ha csak a többség jó, akkor az még nem lesz egy igazi cádik ember, de van olyan, ahol 1:60, vagy 1:1000, vagy 1:10000 arány a jó irányába fogja billenteni a mérleget, és azt írja az Altereve, a felosztás azt is figyelembe veszi, hogy a fennmaradó rossz milyen mértékben semmisül meg a jóban, annak kicsinysége miatt, hiszen ez lehet akár 60-ad rész, vagy ezred, vagy 10000, és így tovább. Ugye? Úgy, mint ahogy a nem kóser húslevest, ha beleöntök 1 liter nem kóser húslevest, véletlenül beleömlik 60 liter kóser húslevesbe, akkor az eloszlik, az 1 liter tréfli húsleves, az eloszlik a 60 liter kóserben. Ugyanúgy, ha az emberben 1:60-adnyi arányban van a rossz tulajdonság, akkor az olyan kicsi, olyan kismértékű, hogy a jó tulajdonságok teljesen dominálnak rajta, teljesen elnyomják. Ha pedig 1:1000 van benne a jó tulajdonság, akkor még jobb a helyzet, ha pedig 1:10000, akkor pedig megint még jobb a helyzet. A tökéletlen cádikok sorában ezek a különböző alszintek minden nemzedékben megtalálható számos cádikok különböző szintjei. Ugye, tehát többfajta cádikról is beszélünk, többfajta igazemberről is beszélünk. A Talmudban azt olvassuk, 18 000 cádik áll, Isten előtt áldott legyen ő. Ugye a Talmud egy helyen megjegyzi, hogy nagyon sok cádik van Isten előtt, nagyon sok cádik, nagyon sok igaz ember van, ám a tökéletes cádikokat illetően Rabbi Simon bar Yochai kijelentése érvényes, a Talmud egy másik helyen pedig idézi a híres talmudi bölcsöt, Rabbi Simon bar Yochait, aki azt mondja, hogy láttam a felsőbbrendű embereket, láttam az igazi cádikokat, láttam a felsőbbrendű embereket, hogy úgy mondják Bnei Aliyah, láttam az igazán jó minőségű embereket, de ők csak kevesen vannak, ugye? Tehát arra próbálja felhívni, ugye ez egy ellentmondás a Talmudban. Egy helyen a Talmud azt mondja, hogy 18 ezer, minden adott pillanatban 18 ezer cádik áll Isten előtt, magyarul 18 ezer cádik van a világban. Egy más helyen a Talmud azt mondja, hogy nagyon kevesen vannak az igaz emberek, ugye? Hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Azt úgy lehet feloldani, hogy az egyik, amikor 18 ezer igaz emberről beszél egy adott pillanatban a Talmud, akkor tökéletlen cádikokról beszél, tehát nem teljes cádikokról, és amikor arról beszél a Talmud, hogy csak nagyon kevés van, akkor pedig a tökéletes cádikokról beszél. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy van egy nagyon szép, misztikus, kabalisztikus zsidó hagyomány, arra azzal kapcsolatban, hogy a világon hány tökéletesen igaz ember él, és egy helyen azt olvassuk, hogy a világon 36, minden egyes pillanatban van 36 tökéletesen igaz ember, 36 cádik, tökéletes cádik, akik a világot fenntartják, akiknek érdemében fennmaradhat a világ, akiknek érdemében Isten nem fogja elpusztítani a világot, mert mindig van legalább 36 tökéletesen igaz ember, akinek érdemében Isten nem pusztítja el a világot. Szóval ez egy nagyon magasztos gondolat, én hagyom, hogy egy kicsit gondolkozzatok rajta a hétvégén, egy tippet nekem annak idején a rabbi mondott a Jesivában, a rabbinikus akadémia, amikor tanultam, azt mondja, hogy 36 cádik van, aki fenntartja a világot, és ha te azt gondolod magadról, hogy te vagy az egyik közülük, akkor az a jele annak, hogy biztos, hogy nem vagy az. Hogyha azt gondolod magadról, hogy igaz ember vagy, akkor biztos, hogy nem vagy az. Mert a szerénység az egy olyan rossz tulajdonság. Ó, köszönöm, Ásvaci közben bekopizta ezt a blogbejegyzésemet is. Itt olvassátok el, a kommentben olvassátok az erre vonatkozó blogbejegyzést. Szóval, ha azt gondolod magadról, hogy tökéletesen igaz ember vagy, akkor biztos nem vagy az, mert a kevésség, a gőg az egyike olyan rossz tulajdonságoknak, ami teljesen negatív és teljesen rossz. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem voltatok. Mindenki nézze meg a Bodrog keresztül videót, ha még nem látta. Mit akartam mondani? Ja igen, csütörtök este van. Boldog születésnapot Izrael államnak, Mazel Tov Izrael államnak. Holnap este meg szombat este nem találkozunk, legközelebb vasárnap este, 8 órakor fogunk találkozni, és akkor még több kérdésre is válaszolok, van még a postafiókban egy néhány kérdés, és hát persze, hogyha bárkinek van kérdése, akkor Léci ezen a Facebook oldalon közvetlen üzenetben írjatok, és akkor vasárnap este azzal fogjuk kezdeni a beszélgetést. Vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek jó egészséget, csodálatos hétvégét, Shabbat Shalom, és jó pihenést kívánok, szép időt persze!